nem fog kelleni, soha, megválok tőle. De itt viszont kimondom azt, hogy akkor nem kell nekem már ez az ékszer, a báb megvásárolja, vagy beveszi bizományi áruként, és akkor várja, hogy jöjjön majd egy vevő. Kell az a megbízhatóság, hogy a báb az egy patinás, komoly, nagy tőkeerejű, megbízható cég. Egyébként működik értékesebb órákra, akár még egy festményt, vagy egy zsolnai kerámiát is be lehet hozni. Megbecsülik az értékét, és akkor ahhoz képest adnak hitelt. Akár itt a Csalogány utcai központunkban is van egy ilyen fiók, és máshol is.
Hogy válogatnak aukcióra tárgyakat?
Ez egy nagyon komoly szakma, amit nem lehet 5 perc alatt megtanulni. Ismerni kell ezeknek a műtárgyaknak a valódiságát, a hátterét, az alkotóját, piaci és szakmai ismeretek is kellenek. Meghirdetjük az aukciókat, és ilyenkor különféle csatornákon erről értesülni lehet, hogy lesz báb aukció, és aki úgy gondolja, hogy megválna valamilyen tárgyától, megkeresi a bávot, és akkor felbecsülteti. És a báv eldönti, hogy igen, ezt érdemes kirakni a aukcióra, vagy esetleg mégsem annyira.
A gyűjtőket gondolom jól ismeri.
Így van, báv benne van ebben a közegben. Ide tartozik, hogy a báv azért elég sokrétű tevékenységet folytat. Szoktunk kutatást végezni egy úgynevezett műtárgy befektetési indexről, és ez a több érdekességet is mutat. Az egyik ilyen az, hogy a festményeket nagyon nagy arányban kedvelik a különféle gyűjtők, emellett az ékszereket meg az órákat is, és ami még érdekesebb, hogy a minket is meglepett, hogy az generációban is emelkedik az a fajta érdeklődés, amely az utóbbi időben mondjuk az arany olyan mértékben emelkedik az ára és az árfolyam, hogy egyre inkább aranyat is vásárol.
Azt hiszem nem véletlen. Az inflációval mindenképpen kapcsolatban van.
Így van, és a konjunktúra, dekonjunktúra kérdéssel is, de lényegében az 1970-es években, amikor a nagy olajválság elindult, 73-ban, akkor az addig alig mozgó aranyárfolyam elkezdett emelkedni dollárban, akkor talán olyan 500 dollár körül volt, és azóta folyamatosan emelkedik, néha megugrik, most ugye a sajnálatos Covid, illetve hát ugye az ukrán háború kapcsán is volt egyfajta lendülete ennek.
Hát önök akkor belelátnak egy társadalom működésébe.
Hát valóban valamilyen keresztmetszetet látunk. Az ügyfelénk között legszegényebb rétegek is vannak, a legvagyonosabb rétegig, akik több 10 millióért akár megvásárolnak egy festményt.
Mióta van az, hogy kiállításokat rendeznek?
Ez egy üzleti vállalkozás, de ugyanakkor azért, amivel foglalkozik, azt szeretné egy kicsit ilyen kultúra és értékátadásként is felfogni. Voltak korábban is kiállítások, de most a 250-es évfordulót vetülete ez föl, és itt a régi fegyverektől kezdve nagy művészeknek az alkotásai, mint festmények, kerámiák, érdekes bútorok. Ez pont a bávnak az egyedülállósága, mert mondjuk az a széles portfólió, ami a bávnál megjelenik, mondom, még néha Harley Davidson motort is volt, hogy árvereztünk, vagy akár egy régi húros hangszerkészletet, tehát hegedüket, csellókat. Tehát ez a széles körűség, ez másnál nincs meg. Még idén is volt egy-két érdekes kiállítás, például még nyitva is van november 17-éig, Kápanás néken a Halászkastélyban egy Zórád Ernő, így van, ami egy kiemelkedő grafikus művész, és a diafilmeknek ő alkotta, nagyon sok diafilmek.
A nagyon nagy háttérmunkát folytattak.
Érdekességek jönnek elő.
Említsen már egy-kettő.
Például egyszer csak szinte a véletlen folytán előkerült egy ilyen családi hagyatékból az egyik Árpádházi király koronázási palástja, amit aztán különféle szakértők, muzeológusok heteken keresztül vizsgáltak és állapították meg az eredetiséget, a palácsból csak egy kis kivágott darab, de az András királynak a palácsából jött elő.
Bebizonyosodott?
Igen, szakértők kimutatták.
Szakértelem, ez érdekelne.
Két nagy kérdés van. Eredeti-e az az alkotás? Valami neves művésztől van, akkor tényleg az a neves művész készítette, meg hogy mennyit ért?
A betűs, ez egy borzasztó felelősségteljes munka. Ezért vesznek részt a képzésben.
Így van.
Ez a Báv Akadémia.
Báv Akadémia, igen. Már a felnőtt képzés keretein belül működik, de a Báv égisze alatt, ahol lehet egy ékszer becsüsi képesítést szerezni, vagy egy festmény becsüsít, vagy egy műtárgy becsüsít. De a legkülönfélebb korosztályból, társadalmi rétegből látok itt hallgatókat, aki akár lehet egy fiatal érdeklődő, még csak lehet egy szakmai profi is, aki továbbképzi magát, vagy lehet egy gyűjtő, aki érdeklődik és szeretne tudni, úgyhogy...
Mi mindent tanulnak? Művészettörténetet?
Hogy? Az az alapozó. Nyilván egy egyetemi képzéssel azért nem akar betekerni ez a becsüs tanfolyam.
Milyen irányban látja fejlődést a Bávnál.
A Báva mellett, hogy ilyen örök érték őrző és egy patinás cég, a kor kihívásainak is megfelelni.
Meg kell felelni.
Tehát a működését, amellett, hogy van egy fizikai bolthálózata, azért a digitális térbe is áthelyezi, tehát a digitalizáció, a fedezetbővítés és a fiatalok felé nyitás, emellett persze nyilván képezünk a kollégáinkat, igyekszünk azért fiatalabbakat is behozni a rendszerbe.
Szép távlati terv. A közeli terv gondolom az aukció.
December elején várható, meg is fogjuk hirdetni. A legtöbb aukciónkon van egy ilyen vezérérdekesség. Még egyelőre nem mondhatom meg, de úgy tűnik, hogy a most közelgő aukció is lesz egy hasonló darab.
A 250 év távlata benne van a bábban tovább.
Benne van, és piacvezetőként méreténél, súlyánál fogva, ez egyfajta felelősség, és hát alakítja is a piacot a bárban.
Így van, és a hitelességét erősíti a történelme is.
Ez pontosan így van.
Nagyon szépen köszönöm majd Tényi Kálmán úrnak, és további sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Felvétel 2019-ben történt. A nemzetközileg is elismert belsőépítész fa mozaik montás kiállításán. 2020-ban történt halála után gyűjteményét az Elhivatottság mozaikjai címmel nyílt állandó kiállításon láthatják az érdeklődők Zalaegerszegen, a Göcsei Múzeumban. Hazafelé című kiállításon vagyunk. A kiállító Fekete György, belsőépítész. Gondolom, hallottak már róla. Könyveit, nézeteit, munkáit többen is ismerik, nem csak a szakmabeliek, hanem a nagy közönség is. Hogy került sor el a kiállításra?
Kiállítás azt nem megrendezik, nem megtervezik, hanem a műveknek van egy saját önálló élete, és kikövetelik maguknak a nyilvánosságot, mert a tárgyak, amivel az ember sokat foglalkozik, némelyikkel heteket, hónapokat, azok beszélő viszonyban vannak egymással, nekem ugye 40-50 mozaik van a műterem lakásomban, ezek társalognak, beszélnek, majdnem kitalálják a következő kompozíciót is, és miután kiteljesedtek, és az emlékeiket beletettem, és hát örülök nekik, akkor elkezdenek moszorogni, hogy ők szeretnének valahova menni. És akkor én kitalálom, vagy kapok egy teljesen véletlen, kiszámíthatatlan meghívást, ami majdnem válasz a műveknek arra, tehát itt vagyok én, gyertek el hozzám. Ez a szolnoki kiállítás is egy ilyen, hogy egy régi ismerősöm, aki a intézetnek igazgatója, de semmilyen viszonyban nem vagyok most vele, neki eszébe jutott, hogy jó volna szolnokra ezt elhozni. És ezek nagyon jól érzik itt magukat.
Mikor kezdődött ez a kiállítási anyagkészítés?
Ez a kiállítás kb. 20 éve. De úgy, hogy majdnem azt mondom, hogy az első 10 év anyagából nincs itt szinte semmi, mert én először a családom különböző tagjainak, fiamnak, menyemnek, unokáimnak, keresztülőknek a relikviáiból, a saját maguk számára megőrzött tárgyaiból csináltam az első kompozíciókat, azok közül nincs itt, mert az olyan mértékig személyes, akinek készítettem, hogy nem tudom, elhozta valaki, hogy meghalt a férjem, és a igazolványát, szemüvegét, bicskáját, autókulcsát, és nem tudom mi mindent elhozott egy zacskóba, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom betenni egy fiókba. Kidobni meg, hát mit lehetne kitalálni, hogy ezek a tárgyak tovább éljenek? És én borzasztó boldog voltam, mert készen kaptam azokat az alkatrészeket, vagy a momentumokat, emlékeket, amelyeket részint én is ismertem, részint azonnal egy pillanat alatt az embernek a komponáló készsége hát elkezd mozogni, és rögtön szerúzza, hogy mit, hogy kellene összekomponálni.
A fa mozaikot értem. A montás, hogy kerül ide, és mit jelent ezeknél az alkotásoknál?
A kollázs,
Igen.
Kollászó. Az, hogy ugye a famozaik, az famozaik, azt mondjuk lehet látni, és a korábbi tárgyak között számtalan olyan volt, amelyik famozaikót is nem kollás. Csak famozaik volt, 4-5-6-8-10 féle fának a különböző metszeteiből, a darabjaiból készültek, és ez a dolog, hogy részint kérték, hogy dolgozzam be valamilyen tárgyakat, hiszen nekem adottak olyan tárgyaim, hogy mondjuk egy kézi szövőszék vetélőjének a kettévágásából hogy lehet katedrális csinálni, templomot csinálni. És ugye van itt egy ilyen kompozíció, amelyik egy ilyen, az én népészeti gyűjteményem ilyen darabjának bizony a fölszabdalása és elvágásából adódott, de egy új értelmet nyert a dolog.
Nagyon tetszett nekem a nagymamám szeme,
igen,
a fotó, igen, és mellé a fa kompozíció.
Igen. Na most ugye el kell mondanom, hogy a nagymamám zongoratanárnő volt, egy 45 kilós, fehér zsabos, blúzos, fantasztikus, gyönyörű kis, klasszikus kis vidéki úriasszony tanárnő. És ő volt a nagyanyja a Kármán-Berencében lévő rokonságnak mindenhol, ilyen kinevezett nagyanyja. Ha valahol gyerek született Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, és nevet kellett neki adni, akkor eljöttek a Rász nagymamához, leültek, és elmondták, hogy a haja ilyen göndör, a szeme barna, a jobbkezes, kapálódzik, és a hangosan sír, és mit tudjuk. És akkor ő ült a székbe, és gondolkodott, behunyt a szemét, és azt mondta, Dezső. És akkor erre keresztelték a gyerekeket. Úgyhogy ez a nagymama, ez tulajdonképpen rólam, engem figyel, rólam gondoskodik. Valószínűleg a Egerszegi Múzeumban ezt a kompozíciót nem fogom odaadni, hogy halálomig ott legyen a hálószobámban, mert nekem biztonságot ad. Ja, hát nagymama itt van, hát nagymama mindent tud. Ő főző, mos, vasal, okos, tanít zongorázni.
És nagyon szép a tekintete.
Üvegcsövek. Annak előtte ez azért van, hogy a fotónak ezt a rideg papír szagát, ízét vegye el, mert ezek az üvegcsövek csodálatosan, a tekintetét csodálatosan feloldják. Szóval időtlenné, távolság megbecsülhetetlené. Nem tudom, hogy milyen messziről néz. Hát valószínűleg az égből.
Fából készülnek, és elhangzott a kiállítás megnyitó kísérő szövegeként, hogy a kertfái és bokrai vannak itt. Ezt hogy kell érteni, szó szerint?
Hát szóval egy hatalmas nagy telken van a házam, ahol a fiam is lakik, egy több lakással, a műterem is ott van. Ez egy hegyoldalban, a sashegynek az oldalában egy óriási kert, több nagy teraszra fölbontva, ami valószínű volt. Én 1974-ben költöztem erre a telekre, amely eddig szőlő volt és gyümölcsös. Egy romház volt, amit én újjáépítettem, és a Kámoni Arborétumból hoztam 40 facsemetét, ugye Szombathelyen egy varúgnak a csomagtartójába, amik a 40 év alatt ma 15 méteres hatalmas fenyők és minden, és egy szinte egy erdő, egy gyönyörű szép, nem túl gondozott, ápolt, de nem túl gondozott kert. És hát itt hihetetlen mennyiségű a fagyal bokortól a lucfenyőig, itt millió mindenféle van, orgonáig, és eperig, és válnáig, és minden. És ezeknek a ágaiból válogattam ki azt a 60-80-100 fajta ágat, vastagot és vékonyat, amit aztán én keresztül ugye elvágva 1000 elemből. Igen, 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 igen.
Melyik a legkedvesebb fa? Vagy nincs?
Melyik a legkedvesebb fa? Nincs, bevallom, nincs, könnyű volna. Én 80 fajta fából dolgozom, van piros fa, van kék fa, van zöld fa. Én nem színezek fát, nem pácolom, nem nyúlok hozzá, hanem van egy exportkereskedő Budapesten, aki Afrikából, mint a Kenyából, meg Tanzániából, vagy Dél-Amerika, Perúból hozott különböző fákat, mert ugye ezek törés területek, és a fának nem csak speciális saját színe van, hanem belső szerkezete is, a fa rostjainak a sűrűsége, ritkasága, keresztiránya, oszirány, görcsei, hibái a fának, ahol az ágok kínülnek. Úgyhogy tulajdonképpen nekem minél kevésbé szép egy fa, nekem annál jobb, mert annál értékesebb. És ugye én a fának a hátát használom, a belsejét. nem a külsejét, ugye ezek repesztett felületek, és nagyon speciális technika. Hála Isten nem csinálja senki, nem utánozzák.
Mit jelent a kiállítás címe hazafelé?
Készülök a halálra, mert szeretnék elszámolni az Úristennek az életemmel. A jókkal is, a hibákkal is, a tévedésekkel is, a sikerekkel is, mindennel. Nem tartom a halált, én gyönyörű dolognak tartom. Ugye két szép dolog van az életben, a születés és a halál. Csak az a kérdés, hogy ebben az intervallumban, a születéstől a halálig az ember mi módon tud hasznossá lenni a világba. Hasznossá lenni a családjának, a nemzetének, a életpályájának, az egyházának, a barátainak, a ismerőseinek, rokonnak, majdnem azt mondom, hogy még az ellenfeleinek is. Még valamilyen módon hasznosnak lenni. Hasznosnak lenni. És erről nem mondok le. Nagyon úgy próbálom megtervezni az életemet, hogy a teljesítő képességemet mindig használjam ki. Egyszer papapám, az református papapám azt mondta, hogy az öregség akkor kezdődik el, amikor azt fogod mondani reggel, hogy nem vetem be az ágyamat, mert úgyse jön ebbe a szobába senki. Tehát a dolgokat, amit az ember bír, azt meg kell csinálni. És én meg úgy érzem, hogy mozaikot tudok csinálni. És az ötletek ömlenek belőle, már bár tudnék annyit csinálni, mint amennyi ötletem van, nem tudok, mert ugyanakkor óriási baráti köröm van, bejárok az akadémiára, most is 87 éves koromban dolgozni, titkárságom van, utazom, megyek, beszélek, tanítok, nagyon jó ez. És hát amilyen mértékben csökken a teljesítő képességem, olyan mértékben veszem egy kicsit vissza, de én úgy szeretnék meghalni, hogy mozaik készítés közben, hogy rákoppan a fejem a kompozícióra. És akkor lesz egy férfi, de nekem a halál abszolút nem szomorú dolog. A saját halálom, más égen, az nagyon fontos. A saját halálommal békességben vagyok.
Kedves hallgatóink! Szívleljék meg Fekete György tanácsát, gondolatait, és próbáljanak így élni. Amen csókát hallották.
Kedves barátaim, ősz van, visszavonhatatlanul itt az ősz. Október végén lent voltam a Balatonon, és a kertemben néztem a lehulló leveleket a fákról. Néztem azt a csodálatos színjátékot, amit ezek a levelek adtak nekem. A zöld, a sárga, a barna, a rozsdabarna, a rőtvörös, az élénkpiros, a tűzvörös, mind ott játszottak a leveleken. Néztem, hogy a fák lassan elengedik a leveleiket, és lassan lehullanak a földre. Zizegnek, amikor földre érnek. Aztán rálépsz, és ropognak a lábaid alatt, elporladnak, elszáradnak. De arra gondolsz, hogy ezek a levelek még nyáron ott voltak a fejed fölött, a falombjaiban, és hallgatták, mikor a párodnak csendesen oda suktad, de jó itt együtt, de jó veled ebben a csendben. Hallod a madarak dalait, milyen szép, milyen nyugalmas itt minden. Igen, nyugalomra vágysz, szeretetre, békére, kikapcsolódásra. És igen, amikor itt meditálsz az ősz csodáit, jeleit látván, akkor arra gondolsz, hogy igen, az ember megöregszik, úgy, mint a természet csodája, hogy visszatér ugyan minden évben a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, de te ezt a folyamatot csak egyszer éled meg. De éltet az a tudat, hogy amíg élsz, látod a természetnek ezt a csodálatos körforgását. A levelek játékát szeretem a legjobban. Látom, hogy kirigyezik a fa, kinőnek a levelek, kizöldülnek, és ott lengenek a lombok között, fújja őket a szél, mesélnek, zizegnek, csodálatos érzéseket váltanak ki belőled. És aztán, amikor jön a tél, s belesüppednek a földbe, a sárba, s már nem emeli föl őket a szél, s nem repíti tovább, akkor jön a tél, befedi őket hóval, s eltünteti őket a föld színéről. Talán belesüllyeszti őket a földbe, segíteni, hogy jövőre a termés még jobb legyen, szebb legyen a fű, és szebb legyen az élet. Adi Endrének csodálatosak ezek a versei, amikor arról mesél, hogy a hervadás az mit is jelent számára. Talán azért is kereste meg a költőknek egy-egy versét, hogy elmondhassam, milyen érzés az, amikor egy költő csodálatos szavakkal fejezi ki gondolatait. Hervadáskor a vers szíme. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi dérhulláskor, ti nálatok lent a kertben, ránk hullott a fa levél. Az öreg fa hervadt lombja, mintha nékünk szólott volna, mintha minket intett volna. Vigyázzatok, jön a tél. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi dérhulláskor, visszasír a lelkem hozzád. Szép szerelmem, kedvesem. Mintha ott a kertben lennék, száll a levél, száll az emlék, szálló levél, szálló emlék, körül repdes csendesen. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi dérhulláskor, ti nálatok lenn a kertben, most is hull a fa levél. Most is hervadt a falombja, de most, mintha sírva szólna, ugye? Ugye nem hittétek? Rövid a nyár, itt a tél. Adi Endre gyakran példálozott versében a természet visszatérő jelenségeivel, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél csodájával. Párizsba járva írta a versét, hogy Párizsban tegnap beszökött az ősz, és itt írja, a levelek kapcsán idézem, ballagtam épp a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok, s elért az ősz, súgott valamit. Szent Mihály útja bele nem ekett. Züm-züm röpkedtek végig az úton. Tréfás falevelek. Igen. A tréfás falevelek, ahogy írja Adi Endre. És rácsodálkozol, hogy a szél felkapja őket, repíti a magasba, aztán lassan leereszkednek, leszállnak, landolnak a földön. Csoda ezt látni. Csoda nézni ezeket a színeket. És az ember szinte beleképzeli magát az ő nem létező lelkükbe. Fas Albertnek van egy nagyon szép verse, a falevelekről. Valami kóbor szél kapott a fába, ideges, kapkodó ledér, s a kükölőre hult egy falevél. Odébb egy másik vére fogyva látta, és sápadtá döbbent egy perc alatt. Aztán letépte magát a fáról, és utána szaladt. Az örvény habja tánccal várta már. Omlóparton arra járt a nyár, és rájuk ragyogta a napsugárt. A partról néztem ezt a kis regényt. Olyan nagy volt, olyan emberi, hogy a falevél a forgatagban a másik falevelet gergeti. Igen, kedves hallgatóink, észre sem veszed, amikor ezeket a csodákat látod, meditálni kezdesz. Természet csodái végtelen távlatokba visznek téged. Megfejthetetlen csodák, azért mondom, hogy csodák, mert szinte megmagyarázhatatlan. Hogy lesz abból a zöld levélből ilyen csodálatos színkavalkát? Hogy változnak a színek napról napra? Szinte megmagyarázhatatlan. Elenyészik, de hogy enyészik el ez a falevél? a színek gazdagságát tárja eléd, örömet okozva neked, boldogságot. A színek a lelkedet felemelik, távra nyitják a tekintetet, örömet érzel, nagy örömet. Igen, kedves hallgatóink, meg kell ragadni a pillanatnak azt a csodálatos örömét, amit nyújt nekünk a természet. A természetnél nincsen szebb, nincs, mondjam úgy, hogy csodálatosabb. Ezt a csodálatos szót az ember gyakran használja, mert a lelkének az örömét talán a legjobban ezzel tudja kifejezni. Mondhatja azt, hogy elképesztő, elbűvölő, lélekemelő, bámulatos. Ezért most november elején, amikor a lelked visszaréved, és visszagondolsz azokra az órákra, percekre, amikor nagyon boldog voltál, és megilletett a csend, a természet, rejtelmes világa, akkor azt mondod, hogy igen, megérte itt lenni. Megérte, mert élni tudtam a lehetőségekkel. Élni tudtam azzal, hogy élvezni tudom a szépet. Élvezni, mely boldoggá tesz, és végtelen örömet nyújt. Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Meskó Bán gondolatait hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két héte ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán, 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek a címe anchor.fm/60_túl. A mai magazin készítői voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükbe is elköszön a szerkesztő Ámen Zsóka. Viszont hallásra mához 4 hétre, december 7-én.